Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette, megváltotta és megszenteli ezt a világot. Az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindörökké. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta szabadító erejét, népek előtt feltárta igazságát, megemlékezett kegyelméről és hűségéről, mind az egész föld látta a mi Istenünk üdvösségét. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön, örökké. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, áld meg minden óránkat és minden percünket. Áld meg a siető napokat, a sokszor álmatlan hosszú éjeket. Áld meg fájdalmainkban, és áld meg örömeinkben. Áld meg a munkában, és áld meg a könyörgő imádságban. Áld meg könnyeinket, és áld meg mosolyunkat. Áld meg a terveinket, és áld meg kudarcainkat is. Áld meg azokat, akik közel állnak hozzánk, és áld meg azokat, akik ellenségként gondolnak ránk. Áld meg minden jó törekvést, békességet, hitet, áldást, hazát, egyházat, az egész teremtettséget. Krisztusért kérünk. Ámen. Kedves testvérek, a május havi ígét olvasom fel a Pál apostol által írt Kolossé levél 4. részéből a 6. verset, helyünkön ülve maradva hallgassuk meg. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszeredett, hogy mindenkinek helyesen tudjatok válaszolni. Bevezetésképpen hadd mondjam el azt, hogy a kolossébeli gyülekezet egyike azoknak a gyülekezeteknek, amelyeket föltehetően Pál apostol alapított, és a fogságból írta ezt a levelet nekik, a Filemon, Kolossé, Efezusi és Filippi levél az úgynevezett fogság levelek. A legvalószínűbb, hogy Efezusból vagy Cezáreábeli fogságából írta, 52 és 59 között Krisztus születése után. Kolossé kisváros volt a Lükosz folyó partján, Epáfrász nevezetű apostol tanítványa alapította, pogán keresztényekből tevődött össze a gyülekezet, és a levél megírását az okozta, vagy váltotta ki, hogy tévtanítások sora terjedt a gyülekezetben, egyfajta zsidó törvényeskedés beszüremledett, hogy vajon nem kell a körülmetélkedést mégis átvenni, vagy a szombatot ünnepelni, vagy az újhold ünnepét bevezetni, az étkezési rendben nem kellene jobban odafigyelni arra, amit a mózesi igében olvasunk. Az angyalok tisztelete nem szükséges-e az Isten tisztelete mellett? És ezekre a kérdésekre válaszol tehát az apostol, és inti a gyülekezetet, hogy Krisztusban maradjanak. Ebből az egész komplexumból egy kiragadott egyetlen bibliai igehely a beszédről szól, arról, hogy legyünk kedvesek a beszédünkben, és arról, hogy legyen sóval fűszerezett. A beszéd az ember kiváltsága. Egyetlen más élőlény sem tud beszélni. A madarak ugyan nagyon szépen csiripelnek, énekelnek. Valószínű ez az ő beszédjük. Föltehető, hogy egymás között érthetnek is valamit ebből. Az ember azonban arra már képtelen, hogy megragadja a madarak énekének értelmét, mint ahogy ők sem tudják nagy valószínűséggel a mi beszédünk érthetőségét vizsgálni, vagy valami módon nyomon kísérni. A beszéd az ember kiváltsága, és az Isten kiváltsága, mert ő is szól hozzánk, mégpedig igéjében. Most azonban arról van szó, hogy a mi beszédünk, amely valóban Istentől rendelt kiváltságunk, amely a gondolatoknak a hangos kifejezése juttatása, olyan sajátosság, amely bennünket kiemel minden más élőlény közül, és ezért rendkívül fontos, hogy miként beszélünk, miként szólunk a másikhoz. Nem csak a hanglejtésünk, hanem főleg a beszédünknek a tartalma különlegesen fontos. Itt azonban az apostol egyértelműen arról beszél, hogy a beszédünk legyen kedves, mert ha valakire dühösen szólunk, hogyha haraggal telített szívvel szólítunk meg valakit, akkor alig ha várhatjuk, hogy el is fogadja azt, amit mi közölni kívánnánk vele. Beszédünk legyen kedves. Nagyon érdekes, hogy az eredeti görög szövegben az a kifejezés szerepel, hogy charis, charitis, charitas, bizonyára ismerős kifejezése, és ez nem csak kedvességet jelent, hanem kegyelmet is. Azt a kegyelmet, hogy egyáltalán beszélhetünk, és azt a kedvességet, ahogyan megszólíthatjuk akár Isten, akár az embereket. Az apostoli tervű arról beszél elsősorban, hogy a tévtanítókat kedvesen szólítsák meg azok, akik helyesen értelmezik Isten igéjét, és jól hasogatják azt az igét, amelyet akár az apostol írt nekik, vagy korábban hirdettek, vagy éppen most prédikálja nekik az, aki erre a szolgálatra megbízott. Legyen tehát kedves, legyen tehát kegyelemmel teljes, a szónak legteljesebb, legszebb értelmében az a beszéd, ahogy mi megszólítjuk egymást, és ahogy mi tanúskodunk Istenről, mert hiszen erről van szó, hogy a beszédünknek és a keresztény ember küldetésének egyik legfőbb célja, hogy arról tanúskodjék, aki teremtette, megváltotta és megszenteli. Hogyan beszélünk az egyházban? Hogyan beszélünk egymással a gyülekezetben? Hogyan beszélünk egymással a családban is? Alig ha kerülhető el hangos szóváltás nélkül bármely közösségben az élet. Nem szabad képmutatónak lennünk, be kell vallanunk. Jakab apostol egy helyen azt írja, aki a nyelvével nem vétkezik, az tökéletes. Úgyhogy ha a tökéletességnek ebbe a tükrében nézünk bele, akkor minden bizonnyal észreveszünk, hogy bizony van még mit javítani, van még mit tanulni, és van még mire figyelni, hogy az ember tudja, mennyire fontos, hogy az ajkából, a szívéből kiáramló szó hogyan találja szíven azt, akihez szól, akire irányul. Beszédetek tehát legyen kedves, ami az ember felelősségét feltétlen ébreszti, derűvel, kedvességgel lehet valakit megszólítani, és talán elfogadtatni azt a gondolatot, amit mi vele közölni kívánunk. Beszédünk legyen sóval fűszerezett. Írásmagyarázók rájöttek arra, hogy nem véletlen ez a kép az apostol részéről, mert hogy Kolossé környékén sóbányák voltak. És a hívek közül minden bizonnyal sokan a sóbányában dolgoztak, és ezért alkalmazza ezt a képet az apostol, mert érezték, hogy a sónak annak különös jelentősége van, nem csak a mindennapi kenyerük biztosítását jelentette, hanem azt is tudták, hogy a só ízt ad az ételnek, épp úgy, mint az életnek, és hát fűszerezettség nélkül ízetlen az étel, sótlanul pedig még beszélni se szabad. Mit jelent az, hogy valaki sótlanul beszél? Unalmasan, íztelenül, olyan beszéd témát választ, amit senki nem érdekel. Arról nem is beszélve, hogyha nincs se eleje, se vége. Így van. Örülök, hogy a testvérek is érzékelik, hogy az apostol mennyire a gyülekezetet szem előtt tartva a dolgok lényegére utal, hogy a beszédjük fűszerezett, érdekes, tartalmas, lényegre törő legyen, és hát a jól fűszerezett étel, a jó ízű étel, az sokkal inkább elfogyasztható, Gondoljunk csak arra, hogy minden városban vannak kiemelten fontos éttermek, mert híre megy annak, hogy ott egy jó szakács működik közre. És hát vannak éttermek, amelyek azt mondják, hogy ott ízetlen az étel, nem érdemes oda menni. Mindez lelki értelemben is igaz, hogy a beszédünk legyen fűszerezett, nem csak a prédikátoroké természetesen, hanem a miénk is, hiszen ha beszélgetünk akár gyermekünkkel, unokánkkal, szomszédunkkal, akivel éppen összehoz az élet, és mint gyülekezeti munkatársak is megszólítjuk a testvérünket, akkor fontos, hogy az ő kérdésére válaszoljunk, és lehetőleg olyan választ adjunk, amit ő is el tud fogadni. Vagy ha mi vetünk fel kérdést, akkor az életszerű legyen a mindennapokkal kapcsolatos, a hitünk összefüggésében is. Ha azt kérdezné valaki, hogy vajon mi foglalkoztatja a ma emberét, akkor természetesen, mintha egy sűrű erdőbe mennénk, és iránytű nélkül próbálnánk tájékozódni, csak éppen ötleteket mondhatunk, de egy dolog többek között biztosan a fenyegetettség. Mert az egész világ fenyegetettségben él, hiszen soha nem tudja, hogy éppenséggel mikor, hol tűnik fel egy dzsihadista vagy más terrorista, és mikor akarja ott a világháborút oly módon folytatni, hogy ott kezdenek el lőni, pusztítani. Ebben a fenyegetettségben egyfajta tudattalan nyugtalanság ébred minden ember szívében. Hova menekülhet? Csak a kérdést kell föltennünk, az illető majd megadja magának. A másik ilyen kérdés véleményem szerint a szabadság abszolutizálása, ahol némely libertinisztikus, nem liberális, libertinisztikus gondolkodók azt mondják, hogy a 21. század az abszolút szabadságnak a világa, mindenkinek mindent meg kell engedni, és akkor lesz boldog, akkor tudja önmagát megvalósítani, akár oly módon is, hogy választhat egyházat, oda megy, ahol ő maga jól érzi magát, és akkor bizonyja kifejlődik a személyisége, hova tovább üdvözül. Tényleg igaz az, hogy mindig mindenki, mindegyikünk azt csinálhat, amit akar. Nincs a szabadságnak egy egészséges korlátja, nincs az életnek egy biztonságos rendje, amelyik egy belső tartalmas szabadságot ad mindenkinek és biztosít. Ez a fajta libertinisztikus gondolkodás, a szabadosság minden bizonnyal tévútra viszi, nem csak az emberiséget, nem csak egy-egy ország politikus gondolkodóit, de mindazokat, akik egyénileg próbálják saját maguk boldogságát megvalósítani, hiszen ebbe bele tartozik az, hogy akkor próbálja ki minden drogot, próbálja ki minden szenvedélyt, és ne törődjek azzal, hogy ez milyen hatással lesz rám, vagy éppen a környezetemre, és ismerjük, hogy ennek a gondolkodásnak milyen nyomorúságos konzekvenciáit szenvedi el egy-egy család, adott esetben az egyház, de a társadalomnak periférikus része is, hiszen a szenvedélyek rabságában a társadalombiztosítás nem tudja teljesíteni azokat a kihívásokat, amelyek megfelelő gyógymóddal az illetőket vissza tudnák vezetni a mindennapokba. Olykor az akarat is hiányzik erre. Nem véletlen, hogy az ige, amikor szabadságról beszél, akkor azt a Krisztushoz kötött szabadságban értelmezi, és nem ez a hely, hogy ezt a gondolatot kifejtsük, hogy mit jelent a Krisztushoz kötött szabadság, de minden bizonnyal a testvérek értik. Az utolsó, amit talán itt ebben az összefüggésben megemlítenék, az az anyagi javaknak a feltűnő és robbanás veszélyét magában hordozó anyagi elosztatlansága. Más szóval az egyiknek egy falat kenyér se jut, a másik pedig nem tudja már, hogy mekkora vagyona van. Nem hiszem, hogy mi oldalánk meg ezt a kérdést természetesen, és sem az egyház, sem a gyülekezet, mert úgy tűnik, hogy még azok sem tudják, akik hivatottak lennének erre. Valójában azok lennének hivatottak, akiknek volna miből adni. Mert az mégiscsak furcsa és robbanást jelentő esemény, hogyha a világ javainak az összkészlete 8% ember kezében van, de eminensen 2%-nyi azoknak a száma, akik a világi javaknak a 90%-án birtokolják. Természetesen ez nyilvánvalóan politikai és egyéb befolyásoltsággal is felé. Én nem hinném, hogy az én feladatom lenne ennek a boncolgatása, csupán vázolni szükségelteti, megemlíteni azt, hogy mennyi megoldatlan kérdés vesz bennünket körül, amiben mi magunk élünk, és amit nem tudunk változtatni, de amihez mégis viszonyulnunk kell a magunk sajátos adottságai szerint, és ahol véleményt szabad nyilvánítani. Beszédünk legyen hát szóval fűszerezett, más szóval aktuális, érdekes, és a mindennapok sorában fölmerülő, ez a három kérdés csak olyasmi, ami mint egy ízelítő arra nézve, hogy mi mindennel foglalkozhatunk, és mi minden körülvesz bennünket, ami mindannyiunkat érint. Mit tehetünk? Mert egy kicsit kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, akár ezekben az említett kérdésekben is. Ha tovább lépünk a Kolossi levélben, akkor azt az üzenetet halljuk az apostoltól, bizony a beszédünk legyen Istenhez kiáltó imádságá. Mert az ember akkor sem tudta megoldani a mindennapok kérdését, akkor is legfeljebb egy kicsit javítani tudott élethelyzetén, úgy, hogy lelkiismerete megszólalt, s a maga körében próbált irgalmasabb lenni, de végső soron szabad tudnunk, hogy Isten is ismeri ezeket a kérdéseket. Szabad hozzá kiáltanunk, hogy ő adjon megoldást. Úgy, hogy emberek szívét talán elfordítja a fölösleges anyagi javaktól, és odafordítja a szükséget szenvedőkhöz, úgy, hogy a mi kedves beszédünk által is mások is imádsággá formálják szavaikat. Mert a kedves beszéd az imádság lehet Isten előtt, és a szóval fűszerezett pedig olyan konkrét imádságot jelenthet, amely megdöbbentheti azt a világot, amely olykor-olykor meghallgatja a mi imádságunkat is. Tegyük ezt most is. Úrunk, szereteted nélkül a felelősségünk kíméletlenné tesz minket. A nekünk biztosított jog kemény szívűvé, a kötelesség unottá, a nevelés makrancossá, a szívesség képmutatóvá, az okosság ravasszá, a rendérzék kicsinyessé, a becsület gőgössé, a takarékosság fösvényé, a hit fanatikussá tehet. Állj mellénk, s add szeretetedet, irgalmadat, hogy amit bennünk elrejtettél kincset, jól tudjuk felhasználni, továbbadni, szavaink kedvességével és fűszerezett beszédünk által. Áld meg az előttünk levő estét, napokat, együttlétünket, ígédet és a tanúságtételeket az előadásban, erősítsd hitünket és készíts fel arra, hogy egykor számot tudjunk adni előtted. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.